Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. A mai alkalommal és a folytatásban, pontosan nem tudom, hogy hány rész lesz belőle, az antiókiai gyülekezetről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ami már nagyon régóta forog bennem, de most úgy éreztem, hogy megérett már annyira az ismeretem meg a szívem, hogy egy valamennyit tudjak róla beszélni a teljesség igénye nélkül. És megnézzük, hogy mit is jelentett ez a gyülekezet az első században, illetve az első 2-3 évszázadban a kereszténységnek. Ez csak egy nagyon rövid történelmi kitekintés, ezt majd valószínűleg a végére fogom hagyni. De azt látni kell, hogy az antiókiai gyülekezet egy olyan típusú gyülekezet volt az első században, illetve az apostolok cselekedeteiben, amely a későbbi páli alapítású gyülekezetnek a minta gyülekezete lett, és az igazi reformáció ott kezdődik az Isten egyházában, amikor az apostoli alapokhoz térünk vissza, nem pedig csak 313-ig a konstantinuszi fordulatig. Úgyhogy ennek jegyében nyissuk ki a Bibliánkat, és kezdjük meg ezt a tanulmányunkat. A apostolok cselekedetei 11. rész, és a 19. verstől a 26. versig terjedő szakaszt nézzük meg. Tehát apostolok cselekedetei 11. rész 19-től a 26. versig. Azok tehát, akik szétszóródtak az üldözés miatt, amely Istvánért támadt, eljutottak Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig. Senkinek sem prédikálták az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik amikor Antiókiába bementek, szóltak a görögöknek is, hirdetve az Úr Jézust. És az Úr keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz, hívővé lévén. Elhatott pedig a hír őfelőlük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egészen Antiókiáig. Aki mikor odajutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett és intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szent szellemmel, valamint hittel teljes férfiú volt, és nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Elment pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, és rátalálván elvitte őt Antiókiába. És történt, hogy ők egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, tanították a nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ez tehát röviden az antiókiai gyülekezetnek a születése. Nézzünk egy kis történelmi hátteret, hogy egyáltalán megismerjük azt a közeget, ahol ez az evangélium és ez a nagy gyülekezet létrejött, és láthattátok, hogy rövid időn belül két nagy ébredést is megér ez a gyülekezet. Látni kell, hogy az a város, ahol a gyülekezet megszületik, az a kornak az egyik legismertebb és legbefutottabb városa volt. Magát a várost Szeleukosz Nikátor alapítja Krisztus előtt 300-ban. Tudjuk, hogy a perzsa birodalmat megdönti Nagy Sándor uralkodása, és a halála után a birodalmát négy fele szakadnak, a Szeleukidákra, a Ptolemaiosokra, illetve még a görög térségben Lüsszimakosz és Kasszander kap valamennyi területet. Ezek azért néha elég komoly háborúságban is álltak egymással a területszerzés céljából, de a közös az volt bennük, hogy a görög és a hellén kultúrát terjesztették az egész négy részre szakadt birodalomban. A városnak az alapítása egy mondához kötődik, itt Apolló és Daphnénak a szerelmi viszonyáról van szó, egy ilyen ókori szerelmes regény, és amikor Apolló nem tudja a szerelmét megkapni, akkor a szerelme, hogy a üldözés elől megmeneküljön, Antiókia mellett az Orontész folyó partján bíbor, illetve babérlevél fává változtatják át. Ez a Daphnéi liget lesz majd, ami a kultikus prostitúciónak lesz a központja, és Apollón Istennek is az egyik fő központi helye volt az ókorban. Krisztus előtt 83-ban egy örmény király Tigranész elfoglalja a várost. Nem sokáig örül ennek a kiterjedésnek az örmény birodalom, hiszen már nyakukon van a római nyomulás. Krisztus előtt 64-ben Pompeius elfoglalja Szíriát, 63-ban pedig tudjuk, hogy elfoglalja Jeruzsálemet, és gyakorlatilag az Eufráteszig kitolja a római limesnek a határát. Majd pedig a különböző császári harcok, illetve különböző konfliktusok következtében a város mindig az aktuális császár mellé áll, és éppen ezért nagyon nagy kiváltságokban részesedett ez a település. Abban az időben, amikor Pál apostolék végzik itt a szolgálatok, illetve az üldözött keresztények elmenekülnek ide Jeruzsálemből, egy 500 ezer fős nagy város, egy igazi megapolis, ennél nagyobb létszámú már csak Alexandria volt a maga 7-800 ezer fős lakosságával, és Róma az 1,5 milliós lakosságával, tehát tulajdonképpen a birodalom harmadik legnagyobb városa, és éppen ezért egyfajta kereskedelmi középpont lett az elhelyezkedése miatt. A városnak a védőszentje az Tükhé volt, ez a szerencsének az istene volt, hogy a városnak minél nagyobb jólétet biztosítson, illetve körülbelül 18 népcsoport volt a városban. Legnépesebb létszámban a rómaiak voltak, a görögök voltak, a szírek voltak, illetve a zsidó kolónia, 50-80 ezer fős zsidó kolónia van. A második Makkabeus levélben, apokrifírásban olvashattok is erről, hogy a különböző makkabeus harcok alatt hogyan került a zsidó lakosság, és teljes kiváltságot élveztek, tehát teljes polgárjoggal rendelkeztek, ahogy a rómaiak is ezt sok zsidónak megadták, többek között majd Pál is így kapja meg a szülei révén a római polgárjogot Tarzusz városában. Gazdaság, ipari, pénzügyi, oktatási központ, kultúra, szerencsejáték, üdülővezet, Krisztus után 44-ben, amikor ezek az események zajlódnak, nem sokkal ezután, van egy híres olimpia, ami több százezer embert vonzott még a birodalomból, és kiváló lehetőséget biztosított az evangélium hirdetésére és a gyülekezetnek a megerősítésére. Az egyetlen olyan város az ókorban, amely éjszaka is ki volt világítva, közvilágítással rendelkezett, kb. Egy 8 sávos sugárútja volt középen, ami 10 km hosszan ment keresztül a városon, tele volt üzletekkel, bazárokkal, különböző jósdákkal, bálványáldozati templomokkal, nagy színháza volt, híres volt a lóverseny pályája, és a császárok is a kék vagy a zöld istállóra fogadtak, általában a zöldet preferálta Caligula is, de itt nagyon komoly összeget cseréltek gazdát ebben az időben. Tehát egy igazi multikulturális volt, a kornak az egyik úgymond New Yorkja volt, és egy ilyen közegbe megérkezik néhány üldözött keresztény, és látszólag nem fognak tudni csinálni itten semmit. És gondoljatok bele, hogy van egy 500 vagy akár 1 milliós nagyváros, olyan néhány szakadt üldözött keresztény, mit tud itt kezdeni a bálványimádókkal, az istentelenekkel, amikor ott van Daphnénak a ligete, és a nagy buja bokrokat nem azért ültették, hogy a környezetszennyezést megoldják a városban, hanem hogy félre tudjanak vonulni megfelelő pénzösszegért a férfiak és a nők, és a kultikus prostitúcióban részt vegyenek. Hát egy ilyen erkölcsileg zűlött városba érkeznek meg ezek az üldözött keresztények, akik István üldözése miatt kerülnek ebbe a helyzetbe. A város annyira rossz erkölcsi híréről volt nevezetes, hogy még Korintust is felülmúlta. Az egyik római szatíraíró meg is jegyzi, hogy Orontésznak minden szennye és mocska belefolyt a Tiberizbe. Tehát ami romlás és erkölcsi pusztulás Rómában van, az mind Antiókiából került ebbe a helybe. Tehát lehet látni, hogy Antiókia misszió szempontból nem az az ideális hely. Nagyon nehéz terep, tele van bálványimádókkal, tele van rengeteg népcsoporttal, sok nyelvet beszélő emberekkel, nincsen élőhitű gyülekezet közösség, van valamennyi ugyebár zsidó diaszpóra, valamennyi zsidó van, látjuk is, hogy a misszió majd így fog elkezdődni, de alapvetően egy nagyon-nagyon nehéz terep, mint egy mai magyar nagyváros, ahova az evangéliumot el kell vinni. És ebben a városban veti meg magát az a keresztény gyülekezet és közösség, amely nem csak az kb. 7-8 éves időszakban a térség legbefolyásosabb gyülekezete lesz, hanem egész regionális szintre, sőt kontinentális szintre kiható hatással lesz az elkövetkezendő több száz évben is a kereszténység időszakában, olyannyira, hogy a 3.-4. századig Rómával vetekedett az elsőséget, egy időben az ő felsőbbségét is ismerték el Rómával szemben, volt ilyen időszak, aztán a 3., illetve a 4.-5. században, amikor kitörnek a Szentháromság értelmezések körüli viták, különösen Jézusnak a személyiségével kapcsolatban, a szír egyház elkezd többfele szakadozni, különösen a monofizitizmus miatt, illetve a nesztorianizmus miatt, de ez egy más történet. Most jelenleg 6 felé van legutóbbi tudomásom szerint szakadva a Széregyház, csak ott nem ő szentségét emlegetnek pátriárkaként, hanem ő üdvössége, a megszólítása az embereknek. De nézzük, hogy kerültünk ide a abcsel alapján. Egy nagyon rövid történet áttekintést nézzünk csak, hogyha valaki kevésbé ismeri a könyvet. Krisztus után 30-ban, Sávút idején, tehát a hetek ünnepén, az abcsel 2-ben olvashatjuk, hogy hatalmas tömeg gyűl össze a diaszpórából. Ez a 3 ünnep egyike volt, amikor a férfiaknak kötelező volt megjelenni Jeruzsálemben, és az egész római birodalomból a zsidók diaszpórában élők sokasága felmegy Jeruzsálembe, meghallgatja Péter prédikációt, és 3000-en megtérnek, és ekkor már egy páran, akik visszamennek a lakóhelyükre, viszik az evangéliumot, de ezekről pontos beszámolónk nincsen. Azt viszont tudjuk, hogy a Jeruzsálemben megszületik az eklézsia, megszületik az egyház, és kezdetben csak és kizárólag zsidó megtérők alkotják, vagy pedig esetleg prozelita megtérők, akik a mediterránumból érkeztek. Ebben az időben Jeruzsálemben körülbelül 120-140 zsinagóga van a diaszpórában élőknek, vagyis amikor a diaszpórából érkezett valaki, akkor mindig megkereste azt a zsinagógát, ahonnan éppen lakott, és aminek egy onnani, ottani számozású vezetője volt. Ilyen volt például István is az egyik zsinagóga vezetője, vagy a kilikiai zsinagóga vezetője, például Saul rabbi volt, aki majd részt vesz Istvánnak a megkövezésében, pontosabban az egyik tanúja ennek. Tehát ebben az időben nagyon kifejlett és erős zsinagógai rendszer volt, és itt kezdték el először hirdetni az evangéliumot, és pontosan ezek a görögül beszélő hellenista zsidók esnek majd ennek az üldözésnek áldozatul, és elsősorban őket zavarják el a városból. Az Apcsán 8-ban olvashatjuk is, hogy az apostolok Jeruzsálemben maradnak, ők továbbra sem hagyják el a várost, később majd Péter kényszerítő erő alapján fogja majd elhagyni. Tehát picikét ugrunk, a István megkövezése után Fülöp az egyik diakónus a hét közül, Samáriába megyen, elkezdi hirdetni Krisztusnak az evangéliumát. Nagyon sokan megtérnek, és a két vezető apostol János és Péter lemennek, hogy a Szentlélek vételében idézőjelben közreműködjenek, és ott a szellemvilágot kicsit lerendezzék, mert ott Simon mágus akciózott egy keveset, és ez apostoli tekintélyre volt szükség. Az evangélista ajándék nem feltétlenül szokott ilyenkor még elég erős lenni. Valamikor apostoli ajándék kell, hogy bizonyos területekre be tudjon törni az evangélium, de lehet látni már Fülöpnél is, mint ahogy Istvánnál is, hogy egy olyan gyülekezetben nőttek fel, ami apostoli alapokkal rendelkezett, apostoli tanításon nőtt fel, és ezeknél mindig nagyon erőteljes az evangelizációs készség és képesség. Hát ők egy olyan közegben nőttek fel, akik folyamatosan azt hallották, hogy az evangéliumot hirdetni kell minden teremtménynek. Ez volt az apostoli tanításnak az egyik szerves része ebben az időszakban. Aztán pedig majd a Gázai útra megyen, ott a állítólagos etióp egyháznak az első emberét, a komornyikkal találkozik, majd pedig a buszjegyet megspórolva Szentlélek Cézáreába helyezi előtt, transportálja a Fülöp diakónus, illetve evangélistát. Utána következik egy fontos esemény, a Pál apostol, aki az üldözést hajtja végre, és engedélyt kér a főpapoktól, hogy a keresztényeket börtönbe vesse. Egész Jeruzsálemben elkezd összefogdosni a nőket, gyermekeket, férfiakat, üldözi őket, börtönbe veti őket, megveri őket. Gyilkolásról éppen nem olvasunk, ezt a rómaiak megtiltották nekik, amikor valamilyen hatalomváltás van a római birodalomban, akkor szoktak kieszközölni ilyen kivégzéseket. Vélhetően az István halála is ehhez köthető, illetve majd 63-ban, amikor Jakabot az igazat kövezik meg Annás pap idejében, akkor is ebből komoly probléma és feszültség származik. De alapvetően Pál apostol, amikor éppen Damaszkuszba megyen, az Úr elkapja őt az úton, és akkor adja neki azt az elhívást és azt a kijelentést, proféciát az eljövendő életére nézve, amire majd vissza fog köszönni az Apcsel 13-ban, hogy amire elhívta őket az Úr, őt és Barnabást, hogy ez alapján fogják majd őket kirendelni, és Pál apostolnak, itt elég hosszú élettörténete van, csak röviden annyit, hogy Jeruzsálembe van, akik meg akarják ölni, miután visszatér a városba az arábiai pusztaság után, elküldik Cézáreába, és visszamegy a születési helyére Tarzuszba, és ott tölt el majd körülbelül 8-9 évet, míg majd a olvasottak szerint Barnabás érte fog majd menni ide Tarzusz városába. Itt van Antiókia, ez egy körülbelül 200 kilométeres távolság. Antiókia és Jeruzsálem egy olyan 500 kilométer, tehát egy ilyen záhony nagykanizsa vonalat képzeljetek el. Körülbelül ilyen távolságra volt ebben az időben. És végül itt vagyunk az eseményeknek a színterénél, tehát az István halála után kitör az üldözési hullám, ez olyan 33-34-ben történik. Pontos időpontok nem nagyon találhatók meg a Bibliában, van két sarokpont, amitől lehet oda-vissza számolni az eseményekben, de ez körülbelül erre az időszakra tehető, és a megtérési hullám a Krisztus után 37-38-ban, amiről olvasunk, hogy nagyszámú zsidó, majd pogány megtérő jön létre ebben a városban. Kiemelkedik Barnabás szolgálata, ezeket mindjárt végig fogjuk majd szépen elemezgetni. Majd Pál apostol megérkezik Barnabással körülbelül Krisztus után 42-43 környékén, és az első misszió út az Krisztus után 47-49-ben kezdődik. Tehát, hogyha ezt jól megnézzük, akkor azt jelenti, hogy míg az első misszió út elkezdődik, és a gyülekezet úgymond létrejön, és kialakulnak a struktúrái, illetve a felépítése, amikről majd fogok beszélni, kb. 10 év telik el. 10 év alatt az apostoli, prófétai, tanítói szolgálatok képesek voltak egy olyan gyülekezetet felnevelni, ami a következő 20 évre az egész mediterrán térségébe szét tudta vinni az evangéliumot. Gondoljatok bele, 10 év sem kellett hozzá. És ennek az alapja, majd látni fogjuk, nem csak a szolgált ajándékok voltak, hanem idézőjelben azok az egyszerű testvérek, akiknek csak annyi volt a szívük vágya, hogy megosszák a bennük lévő evangéliumot másokkal. És ez volt a kulcs. De ehhez olyan bibliai alappal rendelkeztek, olyan prófétai látással rendelkeztek, olyan apostoli tanítással rendelkeztek, ami kikeszthetetlenítette őket a világban. És ha üldözték őket, nézzétek meg, amikor ide megérkeznek, akkor nem elbújtak, nem lapultak, hanem hirdették az evangéliumot. Tehát ők nem úgymond elmenekülni, nem azért menekültek el Jeruzsálemből, hogy most éljük mántóval ezt az időszakot, hanem ugyanazt csinálták, mint amiért elüldözték őket. Ők nem változtattak az életmódjukon, csak másik helyszínre tevődött át. Itt is az az ige teljesedben, amiről Jézus beszél, üldöznek benneteket az egyik városba, menjetek el a másik városba. Tehát az önkéntes mártíromságnak nincs helye az Új Szövetségben. Sajnos a második századtól már feltűnnek a önkéntes mártírjelöltek, és a mártíromságot nagyon felmagasztalják, majd később ebből számozik az üdvösség szerző cselekedet és a mártíroknak a túlvégzett teljesítménye miatt, de ez már a középkori egyháznak lesz majd a sara. És ami a lényeg, amit itt szeretnék kiemelni, hogy ez a gyülekezet nem csak azért jött létre, hogy jól érezzék magukat, a testvérek jó testvéri közösségben legyen, jól legyen az imádat, a dicsőítés, az Úrnak a magasztalása, hanem az, hogy ez a gyülekezet megsokszorozódjon. És az olyan antiókai szellemiségű vagy típusú gyülekezetek jöjjenek létre, ami képesek önmagukat megsokszorozni, és hatással tudnak lenni a környezetükre, városukra, régiójukra, tehát tulajdonképpen a Jézusi modellt lehet itt majd leképezni, és ez egy bibliai iskola tárgyát képezné már, hogy végigvenni azt, hogy Pál apostol, hogy létrehoz ezeket a nagyobb gyülekezeteket a első, második, illetve a harmadik misszió úton, milyen pontokon egyezik meg az antiókiai gyülekezet működésével és felépítésével, mert a 11 pontból, amiről mindjárt beszélek, legalább 9 pontban mindegyik megegyezik, és a másik kettő, bár nincs róla szó, szinte biztosra vehető, hogy ez a fajta karakter, ez a szellemi DNS a plantált gyülekezetekben is benne van. Tehát ez nagyon röviden a kronológia és az események szintere. Tehát ha megnézitek, körülbelül 8 évvel vagyunk Jézus halála és feltámadása után, 10 évvel később már az evangélium a városból tovább terjed a pogányok felé, és hogy a legutóbbi szolgálatomban említettem, az első missziót majd nem a másik legnagyobb városba, Alexandriába, ahol a legnagyobb zsidó diaszpóra közösség élt, oda fog menni, hanem egészen más területre fog menni, valószínűleg Claudius császárnak a szíreket korlátozó rendelete miatt, amit kiadott 42-ben. Nézzük az antiókiai gyülekezetnek a karakterét. Ez a legrégebbi templom a térségben. Ez egy barlangra épült épület, ezt tartják az antiókiai gyülekezet születési helyének, hogy nagyon sokáig itt voltak az antiókiai keresztények. Amiről biztos beszámolunk van, az az, hogy a harmadik században 250-280 körül a város lakosság, ami mindig félmillió körül mozog, bár a perzsák már néha azért bebetörnek, és azért van ritkítás, de a lakosságnak a városban körülbelül 100 000 fős keresztény közösség van. Tehát körülbelül 20%-a a városnak már nagy valószínűséggel a leírások szerint megtért újjászületett keresztények voltak, és nagyon jelentős központtá vált ebben a térségben, és ha majd lesz időnk a legvégén egy teológiai kitekintés, csak nagyon röviden arról, hogy milyen hatása lett majd a tanításuknak, a teológiájuknak a későbbi kereszténység fejlődésére. Nézzük tehát a gyülekezeti karakterét az antiókiai közösségnek. Ahogy mondtam, ezek azok, amik jellemeznek egy antiókiai gyülekezetet. Nem minden gyülekezet lesz Antiókia, hát nem minden gyülekezetben lesz meg az a feltétel, azok a szolgált ajándékok, kegyelmajándékok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez felépüljön. De azt lehet látni, hogy ahol ezek a feltételek adottak és megvannak, ott ilyen típusú gyülekezetek jönnek létre. Az első és legfontosabb, hogy evangéliumi gyülekezet. Ez nem csak azt jelenti, hogy a bibliai alapon álló gyülekezet, majd ezt részletesen is fogjuk boncolgatni egy kicsit, amennyire majd időnk fogja engedni, hanem a tiszta evangéliumot hirdető gyülekezet, egy megalkuvás nélküli és biblikus evangéliumot hirdető közösség, ami nem hajlik el az evangéliumnak az igazságaitól. A következő, hogy tanító gyülekezet, ez is szintén nagyon fontos, hogy az antiochiai típusú gyülekezetek azért voltak nagyon erősek, mert a hívők nagyon komoly és mély tanításon mentek keresztül, rengeteg ismerethez jutottak az apostoli és a prófétai, valamint a tanítói szolgálaton keresztül. Aztán befogadó és integráló gyülekezet kész és képes arra, hogy különböző típusú embercsoportokat is akár egy közösségben integráljon. Aztán szolgáló gyülekezet, ez is szintén kulcsfontosságú, hogy nem egy szolgáltató gyülekezet, hanem szolgáló gyülekezet, minden egyes tagra potenciális szolgáltatóként tekintenek. Szellemi kenettel élő gyülekezet, vagy Szentlélek munkája erőteljesen jelen van a gyülekezet és a közösség életében. Apostoli prófétai alapú gyülekezet, ez teljesen természetes az új szövetségi kijelentések alapján. Adakozó és támogató gyülekezet. Imádó gyülekezet. Az antiochiai közösség volt az, amelyről több leírás van már a második században, hogy például az istentiszteletük középpontjában nem csak, hogy a igehirdetés volt, hanem a dicsőítés mellett nagyon sokat táncoltak például az antiochiai gyülekezetben. Tehát nagyon sok mindent átvettek a zsinagógai, illetve a zsidó zenei életből. Tehát például, ha egy második századi ilyen szír antiochiai gyülekezetbe elmentetek, ott teljesen természetes volt, hogy 20-30-50 percig énekeltek, dicsérték az urat, akár hangszerekkel, akár hangszer nélkül, és táncoltak az istentiszteletben. Ez teljesen természetes volt a szíriai gyülekezetekben. Imádkozó gyülekezet, ez természetes, ez is tanítványozó gyülekezet és hiteles életű gyülekezet. Ezek azok a sarokpontjai, nem csak a felolvasott igék alapján, hanem a többi ige alapján is, amik meghatározzák, hogy egy gyülekezet antiochiai típusú gyülekezet, mert ezek jelen vannak és megvannak, minden potenciális képesség megvan a gyülekezetben arra, hogy szolgáltatóikat neveljenek fel és rendeljenek ki szolgálatra. És ami szintén lényeges, hogy amikor szolgálatra rendelnek ki embereket, akkor mindig a legjobbakat rendelik ki. Tehát nem azokat küldik el, akik amúgy is probléma van, és akkor máshol csinálják a bajt, ne a mi gyülekezetünkbe, hanem mindig a legjobbakat küldik. Mindig a legjobbakat. Az első gyülekezet, majd a 13.1.2-ben olvashatjátok, hogy például Barnabást és Pált küldik az első misszió útra. Ha most ilyen keresztényeink lennének, bebetonoznánk őket, etetnénk, kitatnánk, csak ki nem mozduljanak a gyülekezetből, nem. Ők 2-3 évre is elküldik a szolgáltatóikat, hogy megajándékozzák a nemzeteket, és nem lettek tőle szegényebbek, mert volt potenciál a gyülekezetben. Ez a 11 pont, ami egy ilyen közösséget jellemez. Most nézzük meg, hogy melyek azok az események, amelyek ide vezetnek, amik segítenek abban, hogy ez kialakuljon. Én 8 dolgot írtam fel, ma talán olyan 3-ról fogunk tudni beszélni, amennyire az időnk engedi, és majd a következő alkalommal szeretném folytatni. Az első 4, ez még az a megmaradt úthálózat, ami valószínűleg Pál és Barnabás is járt, ez Antiókiából az egyik kivezető út. Ez egy jól ismert megmaradt ókori úthálózat. Még tovább is bírta, mint néhány autópálya Magyarországon. Ezek azért úgy megvoltak építve, tehát itt azért ezt nem diplomások készítették. Na mindegy. Na, a legfontosabb ez. Hát üldözött hívők hozzák létre, ez a első, második erős identitású gyülekezet, a harmadik fontos középpontban Isten igéje, az evangélium, a tanítás és a prófétai szó van, adakozó szívű gyülekezet, aztán pluralista vezetés jellemzi szolgálati ajándékokkal, imádkozó böjtölő gyülekezet, látással rendelkező gyülekezet és szellemi térségi központ. Ez a 8 hely gyülekezetben a helyén van, és Isten megáldja ezzel egy gyülekezetet, akkor onnantól kezdve, ahogy mondtam, képesek arra, hogy ilyen vezető gyülekezetté váljanak, és itt majd szeretném hangsúlyozni, hogy ez nem elsősorban létszámfüggő, hanem szívfüggő, és elhívás ajándékfüggő. Tehát itt néhány üldözött keresztény csinált akkora ébredést, mindenféle infrastruktúra nélkül, hogy ez valami szenzációs, mert hogy majd olvassuk, az Úr keze volt velük. Ez a városnak egy régi képe, itt az Orontész folyó partján terült el, hatalmas kőfal vette körül ezt a várost. Tulajdonképpen maga a város 4 nagyobb részből állt, és Tetrapolisnak is hívták pontosan emiatt, ott volt Daphnénak a ligete, ott volt a kikötővárosa Szeleukia, illetve ott volt még Laodikea, vagy Laodicea, ez nem a kis-ázsiai Laodicea, hanem ez a közelebbi, és maga Antiókia, hát egy eléggé nagy kiterjedésű város volt, és mondom, úgy laktak ott 500 ezeren, hogy nem voltak felhőkarcolók meg ilyenek, tehát ott egy egész nagy területen helyezkedett el, és egy nagyon-nagyon gazdag város volt, a nyugdíjas arisztokraták is ide vonultak vissza, és a Daphné ligetében külön palotáik, illetve villáik voltak egészen az út mentén a Via Marishoz kapcsolódban. Jó, nézzük akkor az első és legfontosabb dolgot, a 19. verstől a 21. versig azt olvashatjuk, hogy az István üldözése után a üldözött keresztények egy része eljut egészen Antiókiáig, Ciprusig, Főniciáig, tehát a mai Libanonnak a térségéig, és szokás szerint, ahogy később Pálnál is látjuk majd ezt, senkinek sem prédikálták az igét, hanem csak a zsidóknak. Ez mindig egy kulcsfontosságú alapelv volt az első századi gyülekezetben, amíg a zsidóság nem lett szétszórva, hogy az evangéliumot először kinek hirdették? Először a zsidóknak, utána pedig a görögnek. Ez mindig egy szellemi alapelv volt a különösen az ábrahámi áldás miatt, és Pál apostol mindig akármilyen városba vagy településbe bemegy, mindig a zsinagógákat keresi, ez egy kapcsolódási pont volt, ők nagyon szerették a vándortanítókat a zsinagógában lévők, és mindig az ilyen vendégeket, akik zsidó származásúak voltak, azokat mindig felkérték beszédre, illetve szólásra, főleg azért, hogy meghallják, hogy milyen hírek vannak Jeruzsálemben, vagy ilyesmi. Pállal is olvasunk ki, például a pizidiai Antiókiában. Tehát itt első körben bementek, és szólták az igét a zsidóknak. Nagyon érdekes a következő igeversben, hogy amikor már elkezdik a prédikálni Jézus Krisztust a görögöknek, ott teljesen más görög szószerkezet van. Lukásnál meg lehet figyelni, hogy valamikor kicsit bőbeszélű, de valamikor nagyon szűkszavú, és egyes szavakra Lukás nagyon-nagyon érzékenyen odafigyel. Itt, amikor arról beszél az írás, hogy beszéltek, prédikálták az igét a zsidóknak, itt a laleo kifejezés van, ami annyit jelent, hogy beszélték a logoszt. Tehát a zsidóknak nem prédikáltak idézőjelbe, hanem csak beszéltek Istennek az igéjéről. Miért? Mert ismerték az ószövetségi írásokat. Hát Pál apostolnál is sokszor ez a kifejezés van, itt nem a kerüsszó kifejezés van, ami a klasszikus szava a görögben a igehirdetésre, meg van még 16 másik kifejezés, hanem itt a beszélni kifejezésünk szerepel, vagyis itt elmesélték azt, hogy a názáreti Jézusban hogyan teljesedtek be az ószövetségben megígért proféciák. Viszont a pogányoknak, akiknek nem volt zsidó hátterük, nem volt ószövetség ismeretük, nekik pedig evangélizálták az Úr Jézus Krisztust. Itt az evangélium kifejezést használja Lukács, ugyanis az első században az evangélium az nem maga a jó hírt jelentette, hanem magát a szemét Jézus Krisztust. Később ez szétvált, és most már van jóléti evangélium, hipergrész evangélium, mindenféle evangélium van, de az első században és az elsődleges jelentés az evangéliumnak az maga Jézus Krisztus. Ő a jó hír, az ő személye a jó hír. Nem lehet szétválasztani a róla szóló beszédet az ő személyével. Erre Lukács nagyon odafigyel, amikor a evangéliumot, illetve a abcselt írja, hogy itt a görögöknek viszont nagyon határozottan Jézus Krisztust hirdette és képviselte. Ennyit a ógörög dologról. Az első és legfontosabb jellemző, hogy ezek az üldözött keresztények, ahogy mondtam, nem meglapultak, hanem harcoltak a hitért. Hát nem az volt, hogy na most húzzuk el a csíkot, minél messzebbre Jeruzsálemtől, ahol a Sanhedrin keze nem ér bennünket utol, bújjunk meg barlangukba, lapuljunk meg, hát ha elmúlnak ezek a vészterhes idők. Nem. Ahogy eljutottak Főniciáig, eljutottak Antiókiáig, teljes hittel hirdették az evangéliumot. Nem alkudtak meg. Ha megnézitek, Barnabást, amikor kiküldik hozzá szolgálni, ott nem az van, hogy Barnabás egy olyan vert keresztény sereggel találja magát, akit egy évig lelki gondozni kell. Jaj, most üldöznek bennünket. Most mi lesz? Most egy évig nem szolgálok, mert most lelkileg helyre kell jönnöm. Nem olvasunk ilyet. Ezek egy olyan keresztények voltak, akik megértették azt, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. A jóléti nyugati kereszténység elfelejtette már ezt a korakeresztény mentalitást, ami a szenvedéseken átvezetett a dicsőségbe. Szerintem azt mondom, hogy most a szenvedés az nagyon fontos, meg kell, meg muszáj, hanem ez mindig benne van abban a pakliban, amit a Krisztus követőknek nem csak az első században, a napjainkban is élni kell. Az, hogy most mi egy olyan közegben vagyunk, ahol nincs üldözés, ez egy kegyelmi időszak. Ezért is el leszünk számoltatva egyénileg is, közösségileg is, meg ugye a magyarországi közösségek, hogy hogyan éltünk ezzel a lehetőséggel. De itt azt látjuk ezeknél a keresztényeknél, hogy ezeknek égett a szívük Krisztusért. Nem tudtak másról beszélni. Bele volt kódolva a személyiségbe, az életükbe, mert panaszkodhattak volna. Valakinek a gyerekét vitték el, valakinek a feleségét, feldúlták az üzleteiket, elrabolták a vagyonokat, elkobozták a földjeiket. Panaszkodtak? Nem. Mit csináltak? Hirdették az evangéliumot. Nekünk ez most annyira furcsának tűnik, és morgolódunk azért, ha 50 forinttal több a villanyszámla vagy a gázszámla, hisztizünk, hogyha a kocsit javítatni kell, meg ilyenek. Itt nem olvasunk ilyenről. Neki Krisztus volt a fontos. A többiről meg Isten gondoskodott. Nyilván itt is dolgozni kellett, fel kellett építeni egzisztenciát egy idegen helyen. Nyilván nem volt könnyű, nem volt egyszerű. De nekik nem ez volt a legfontosabb, hanem az, hogy hirdessék a kegyelem evangéliumát. És ezek nem megalkottak, nem fogták rá a körülményekre, hogy uram, megérheted, hogy most nem tudok szolgálni, mert. És akkor lehet sorolni, most megyek a munkanélküli segélye, most megyek a hivatalba, most intézek ezt meg azt. Nem. Elkezdtek szolgálni Jézus Krisztusnak. És ez az antiókiai gyülekezet egyik kulcspontja, hogy bármilyen körülmény van, bármilyen élethelyzet van, ha Krisztus bennem él, nem tudok hallgatni. Annyira bennem van, hogy ez fölül tud emelkedni a problémákon, a nehézségeken, és nagyon sokszor megtapasztalták ezek az emberek, hogy ha ők Isten országának az ügyével foglalkoztak, akkor Isten elvégezte az ő dolgukat is. És nem volt probléma a megélhetés, nem volt probléma a elhelyezkedés, Isten mindent megoldott. Ezeknek az embereknek a szívében a feltámadt és megdicsőült Jézus Krisztus volt. Ez volt a legfontosabb az ő életükben. Intenzív evangelizáció, szintén ez jellemezte őket. Ahogy mondtam, nem volt semmilyen infrastruktúrájuk, nem volt úgymond hangszereik, vagy nem volt keverőpult, meg kamera, meg ilyenek. Semmilyen nagy dolog nem volt. Egyszerűen csak hirdették az evangéliumot. Fűnek, fának, bokornak. Mindenkinek a bennük lévő jó hírt. Milyen egyszerű volt nekik bizonyságot tenni? Oda mentek, hát te honnan jössz? Hát éppen Jeruzsálemből üldöztek. Hát miért üldöztek? Hát hiszek Jézusban. Ki az a Jézus? És már azonnal lehetett hirdetni az evangéliumot, és ezeknek az embereknek az élete hiteles volt. Mert ahogy mondtam, ugyanazt tették, mint amit elüldözték őket. Ugyanúgy evangélizáltak, ugyanúgy hirdették Jézus Krisztus a zsinagógában és a görögök között. Bátorságot vettek arra, hogy nem csak a zsidóknak szólják az evangéliumot, hanem a pogányoknak is. Áttölték a kulturális, faji, vallási, társadalmi korlátokat. Ez döbbenetes volt, hogy a zsidóság amúgy is egy ilyen klikket alkotott, bárhol is voltak a diaszpórában, és ezek a hellenista zsidók, akik Jeruzsálemből menekülnek, és mondjuk kürénei származása, tehát észak-afrikai származások, vagy ciprusiak, elkezdenek evangélizálni a görögök felé, és megdöbbentő módon a görögök is elkezdenek megtérni. Hát ezek a zsidók elkezdik azt a közösségvállalást gyakorolni a pogányokkal, amely később majd a páli gyülekezetnek az egyik alapja lesz, és a végén már annyira túlcsordul a pogány misszió a páli gyülekezetekben is, hogy már Pál a pogányokat kéri arra, hogy legyenek elnézőek a hitben éretlen zsidó keresztényekkel, akik nem akarják ezt megfogni, ezt ízlelni, azt megenni, erre figyelnek, odafigyelnek, hogy szeretetet kér a zsidó keresztények felé, hogy a erőtlen lelkiismeretüket, ha nem muszáj, ne terheljék meg a gyülekezetben. A végén már átbillen a dolog a zsidó misszióról, a pogány misszióra. Aztán félelem nélküli engedelmesség a Szentléleknek. Azt lehet látni ezekről a hívőkről, hogy nem volt bennük félelem. Hát az a fajta félelem, ami ilyenkor normálisabban jellemez egy embert, a Szentlélek fölül kódolta az életükben. Annyira telve voltak Isten szeretetével, Isten kegyelmével, hogy nem tudták magukba tartani, nem tudták magukba folytani az evangéliumot, és a Szentlélek vezetésére folyamatosan mentek városról városra. Az Apcsán 8-ban olvashatjátok is ezt, hogy terjedtek szét a keresztények az üldözés során, amelyik városban megfordultak, mindenhol evangélizáltak. Föníciában is, Cipruson is, Antiókiában is, illetve a Fülöp szolgálta. Ezek folyamatosan evangélizáltak. Ebből állt ki az életük, hogy bizonyságot tettek Jézus Krisztusról. Ez egy életforma volt számukra. És képesek voltak idézőjelben a zsidóság számára az utolsó pogánynak is hirdetni az evangéliumot, mert tudták, hogy mikor megnyíltak az evangélium felé, hogy Isten nekik is megadta a megtérést, és nyilván elhatott az ő fülükbe is majd a péteri esemény, ami majd Cornéliusszal történik. Aztán a következő jellemző képesek voltak felismerni az új területekre történő belépést, a lehetőséget keresték, nem a kifogást. Észrevették azt, hogy a Szentlélek hol nyit kaput és hol nyit ajtót. Nyitottak voltak arra, hogy Isten merre vezeti őket. Emlékeztettek rá, hogy Pálnál is mennyire jellemző volt ez, hogy amikor Troászban van, ott vívódik, hogy most merre menjen. Európába vagy Ázsiába menjen. És addig nem nyugszik, míg a Szentlélek ki nem jelenti neki, hogy egy férfi képében, hogy jöjjön át hozzájuk az európai térségbe. És itt is Pálnak lehet látni a bölcsességét, hogy egy férfi szólnak, hogy jöjjön át, az első megtérő mégis egy nő. Ez nem zavarta be neki igazából a prófétai képét. De látni lehet azt, hogy ezek a személyek mindig azt nézték, hogy a Szentlélek merre és hogyan mozog. Figyelték a Szentlélek munkáját, figyelték azt, hogy a Szentlélek hogyan vezeti őket, kihez kell oda menni, kihez kell szólni. Hol nyit a Szentlélek egy olyan rést, ami be lehet hatolni, be lehet menni, és majd később látni fogjuk az abcselben, hogy amikor ilyen gazdagabb vagy előkelőbb személyek megtérnek, és azok megnyitják a házaikat, azok is milyen forradalmi ébredést tudnak létrehozni, hogy ilyen gazdag előkelő emberek is áttérnek a hitre, és a nagy otthonaikat megnyitják az evangélium számára. Aztán nem befolyásolta őket a hagyomány, vallási előírás berögződés, de megtehették volna, ahogy Péter is, ő egy külön kurzust kapott a Szentlélektől, hogy mégis elmenjen Kornéliuszhoz, mert a zsidóknak ugyanis a törvény értelmében nem tehették be lábukat a pogányokhoz, még szóba sem nagyon állhattak vele, nagyon maximum kereskedelmi céllal, azért, hogy nehogy a bennük lévő, illetve a házukban lévő bálványokkal ők szembesüljenek, és esetleg nehogy őket is megfertőz ez a dolog. Őket itt nem érdekelte. Azt mondta oda jött valami görög, hogy én veled szóba sállok, mert te görög vagy, én zsidó vagyok, semmi közünk egymáshoz. Nem mondta azt, hogy hát az apostolok igaz, hogy azt mondták, hogy hogy is kéne ezt csinálni, meg hogy volna jó. Nem ez volt a lényeg, hanem eszükbe jutott az, hogy az apostoli tanítás, hogy elmenvén tehát szélesebb világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. És hogy itt az utolsó részen is következő van, hogy ezek apostoli nevelésű keresztények voltak. Tehát ezek Jeruzsálemben felnőtt keresztények voltak, lehet, hogy fiatalok is voltak köztük, idősebbek is voltak, de ezek az apostoli tanításon nőttek fel. Ezek folyamatosan azt hallták, hogy Jézus mit tanított, hogyan tanított, mit mondott. És a zsidó kultúrában a végrendelet, illetve a halottnak az utolsó szava és a beszéde mindig kulcsfontosságú volt. És Jézusnak a búcsú beszédében két hangsúlyos dolog van. Az egyik ez volt, hogy el kell menni szélesebb világra, tanítványokká tenni minden népeket, bemeríteni őket, stb. És a másik legfontosabb pedig az volt, hogy elmenvén tehát szélesebb világra, illetve tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Hát ez a két kulcsfontosságú dolog, ez szinte napi rendszerességgel elhangzott az apostoli közösségben, és ezt onnan is tudhatjuk, hogyha megnézzétek, ahogy mondtam, Fülöpnek az életét, vagy ezeknek a tanítványoknak az életét, mi volt az első dolog, mikor üldözték őt? Mit csináltak? Evangélizáltak. Vitték az evangéliumot, és a tanúságtételt hajtották végre. Ezek ezen nőttek fel, ez volt minden nap az egyik központi tanítása az apostoli közösségnek. És ami szintén jellemző, hogy az első ébredési hullámot azzal zárja a Lukács doktor, hogy Isten természet fölötti ereje által lett hitelesítve, Isten keze volt velük. Ez nagyon beszédes kép, az ószövetségi képet használ itt Lukács, az Isten természet fölötti hatalmára utal. Cizelláltan azt írja körül itten Lukács, hogy természet fölötti jelek és csodák történtek. Isten beavatkozott az evangelizációba, és gyógyítások, szabadító szolgálatok, különböző természet fölötti manifestációk révén Isten hatalmas módon belenyúlt, és ő elkezdte ezt a misszió munkát, és megtámogatta a maga oldaláról. Emlékezhettek rá, hogy Jézus szintén a utolsó beszédnek egyikében mit mondott, akik pedig az én nevemben hisznek, azokat ezek a jelek követik. És akkor? Démonizés, nyelveken szólás, gyógyítások, stb. Hát amikor ezek az emberek a Jézusi misszió parancs szellemében viselkednek, át van adva az életük Jézus Krisztusnak, szolgálják az Urat minden körülmény és nehézség ellenére, akkor mi történik? Isten hatalmas keze ott van fölöttük. És hitelesít az evangéliumot, és nem véletlen, hogy nagy sokaság tér meg. Itt nem az ő ügyességükről volt szó, nem az ő szónoki képességeikről, ami már a későbbi szíriai egyházatjákat, Teofiluszt, Krisztomoszt, meg társait jellemzi, akik Libániosztól tanulnak, hanem ezeket egyszerűen Isten természet fölötti ereje és hatalma biztosította a szolgálat végzésében. És ez akkora jelentőségű volt, hogy eljutott a hír a jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és úgy döntöttek, hogy akkor ezt a dolgot most megvizsgáljuk. Ezek mindig szeretek mindent megvizsgálni. És nagyon beszédes egyébként, hogy Barnabást küldik ki ebbe a missziós szolgálatra, és bennem az első kérdés adott, hogy miért nem János és Péter ment. Nagyon érdekes, hogy a két vezető apostol, aki azonnal elmegy Samáriába, Fülöp szolgálata nyomá, hogy ott a missziót helyreigazgassa, ez a két személy nem jön el Antiókiába, hanem hát menjen Barnabás, majd ő megoldja a dolgot. Nagyon érdekes, hogy a vezető apostolok nem vesznek részt az antiókiai gyülekezet születésében. Annyi nagy segítségük azért volt, ahogy mondtam, hogy az ő tanításaik által kerültek ki ezek az üldözött keresztények, tehát jó tanítók voltak egyébként, tehát jó alapot fektettek be a testvérekbe, de ők mégis Barnabást küldik el, és ennek az egyik oka az volt, hogy Barnabás hittel és szent lelke teljes férfiú volt. Az apcsában rengeteg ilyen férfi van, és az én álmom és vágyam is az, hogy a mi gyülekezetünkben is minél több ilyen hittel és szent szelleme teljes férfiú legyen. Nők is, de férfiak is legyenek ilyenek. És akkor a második ilyen dolog, hogy erős identitású a gyülekezet. Ahogy mondtam, korábban Jeruzsálemben csak zsidó származású keresztények voltak, akik Jézusban a messiást látták. Samáriában már a félpogány megtérők vannak, mert a samáriak és a zsidók között nagyon komoly konfliktusok voltak. Rengeteg leírás szerepel erről. A zsidók nem is tekintették igazából embereknek a samáriaiakat, és viszont volt olyan, hogy a samáriaiak egy zsidó ünnepen disznócsontokat dobáltak be a templom udvarára, hogy megszentségtelenítsék. Hát úgy jól el voltak maguknak, meg ilyen partizán akciók voltak ebben a térségben, de Péter és János szolgálta nyomán, és szintén beszédes az Apcsán 8 ebből a szempontból, hogy Samária sok városában hirdették az evangéliumot, nem csak a középpontban. És itt még egy félpogány közösség van, de a antiókiai gyülekezet az első olyan gyülekezet, ahol zsidók és görögök bekerülnek egy gyülekezetbe. Zsidó megtérők és pogány megtérők. Na, ez az első olyan vegyes gyülekezet, ami korábban nem volt, nem létezett, és ez volt az első olyan gyülekezet, ahol tulajdonképpen megtörténik ennek a kulturális, vallási, gondolkodásmódbeli falaknak az áttörése. És ez a gyülekezet éppen ezért egy nagyon erős identitású gyülekezet volt, mert a testvérek nem piszkálták egymást, hogy te zsidó vagy, te görög vagy, te szír vagy, te római vagy, te onnan valahol a Kappadókiai hegyekből keveredtél, de két hete még pásztor voltál, ilyennel nem foglalkoztak. Ez egy erős identitású gyülekezet volt, a gyülekezet tagjai szerették egymást, tisztelték egymást, elfogadták egymást, nem nézték a külsejét, rangját, vagyonát, elhívását. Ez egy nagyon erős gyülekezet volt, semmilyen belső konfliktusról nem olvasunk ebben a dologban. A krisztusi szeretet, a Szentlélek egysége és köteléke fantasztikusan összefűzte ezt a kezdetben viharvert társaságot és a megtérők első közösségét, és éppen ezért nagyon erős volt az integrációs képesség a gyülekezetnek, hogy mindenféle fajta emberből összetudtak kovácsolni és egységbe tudtak hozni a gyülekezetet. És ez a Szentlélek munkája volt, ahogy Krisztusban nincsen sem zsidó, sem görög, sem férfi, sem nő, mindenki egy volt Krisztusban. Itt történik meg ez a fajta áttörés, a pogányok nagy létszámú megtérése, és így lépik át a törvénynek a kereteit és a korlátait, hogy a zsidók végül is egy közösségbe kerülnek a pogányokkal, és emlékezhetek rá, hogy azért is volt erős identitás az a gyülekezet, és nagyon erős vezetésű gyülekezet volt, mert amikor a Péter apostol elmegy Antiókiába, és úgy jól el van a pogányokkal, Galata 2-ben olvashattok erről, megérkeznek Jakabtól a törvénytisztelő zsidók, egyből elkezd képutatóskodni, és Pál, és még Barnabást is belesodorja, még Barnabást is belekerül a feszültségbe. Pál apostol mindenki előtt nyilvánosan feddi meg Péter apostolt, hogy ilyet nem merjen csinálni ebben a gyülekezetben. Ennyire erős volt az a gyülekezet, hogy nem lehetett kikezdeni. A apostol Pál simán megintette Pétert, ennyit a pápai tévedhetetlenségre, csak ez zárójelbe jegyzem meg. És kiábrázolják a Krisztus testében lévő egységet. Ez azért fontos, mert majd az Efézusi levélben emlékezhettek rá a második részében. Pál apostol arról tanít, hogy a Krisztus, mikor meghalt, a testében ledöntötte a válaszfalat. Ami elválasztotta a törvény a pogányokat és a zsidókat, az Krisztusban összetört, és Krisztusban mindenki, aki megtérés újjá születik, egy testet alkot, és ezzel ábrázoljak ezt a krisztusi sokszínűséget, ezt a Krisztus testében lévő egységet, és majd látni fogjátok a 13. részben, hogy milyen vezetősége volt ennek a gyülekezetnek. Volt benne egy néger, volt benne egy arisztokrata, volt benne egy lévita és egy főrabbi. Négy ilyen szemét összehozni, ez csak a Szentlélek tudja. És ilyen vezetői voltak Antiókiának, nagyon erős volt a gyülekezet, és a vezetőségben is ez a fajta sokszínűség nyilvánult meg, és lehetett látni, hogy ez a fajta egység nagyszerűen működött a gyülekezetben, és Isten hova küld áldásról, a gyülekezetben egység van. És ezt teljes mértékben meg tudták valósítani, mindentől függetlenül, és hogy mondtam, egy olyan közegben, ahol mindenkor támadásoknak lehettek kitéve, piszkálódásnak lehettek volna kitéve, hiába voltak 500 kilométerre Jeruzsálemtől, a Sanhedrinnek a keze elég messzire eljutott ebben az időben, tehát itt is elvileg lehetett volna probléma. És itt történik meg az a nagy csoda, hogy először itt nevezik a újjászületett hívőket keresztényeknek, Krisztiánosznak, Krisztus követőknek, ez még kétszer szerepel egyébként a Új Szövetségben, és azt talán kevesen tudják, hogy itt ez a kifejezés, amit itt Lukács használ, ez az antiókiai kultúrában, ez egy gúnyolódásnak megfelelő kifejezés volt. Sok helyen van feljegyzés róla, különösen a Libánios írásaiban olvashatunk erről, hogy Antiókia arról volt híres, hogy ő ilyen gúnydalokat, meg különböző ilyen csúfolódó verseket írtak, még a császárokról is, és hogyha valaki ilyen, valamilyen csoportot kipécéztek maguknak, akik nem volt úgymond szimpatikus számukra, mert mondjuk más vallást követett, vagy más szokásokat hozott be a városba, azokat ilyen gúnynevekkel illették, és valószínűleg, hogy akár egy hivatalnok, vagy valamilyen ilyen másik közösség elkezdte őket Krisztusistáknak, mert szó szerint ezt jelent a kifejezés, hogy Krisztus követőknek nevezni őket, és tulajdonképpen, ami talán gúnynévnek indult, az végül is a mi úgymond elnevezésünk lett. Itt semmi köze a kereszt szónak itt a görög kifejezéshez. Hát nagy valószínűséggel itt egy kezdeti gúny névről van szó, és ezt is bátran vállalták. Ők ezt felvállalták, hogy ők Krisztushoz tartoznak, ők Krisztus követői. Ha zsidók adták volna nevet, akkor valószínűleg a názáretének hívták volna, vagy a názáreti szektának, ahogy erre több példát is olvashatunk. Valószínűleg a pogányok, a Antiókiában élők adták ezt az elnevezést. Tehát ez egy nagyon erős identitású gyülekezet volt. És meggyőződésem az, hogy egy gyülekezet csak akkor tud hatékony lenni, és hatással lenni a környezetében élő emberekre, illetve akár a térségre, országra vagy földrészre, hogy egy nagyon erős identitással rendelkezik. Ha valaki ide bejön, otthon érezze magát. Nem nézik ki azért, mert éppen három piercing van még az orrában vagy a fülében, mert a Szentlélek kivarázsolja belőle, az nem probléma egyébként. Majd látni fogja a dolgokat. De egy befogadó gyülekezet. Enged annak, hogyha újonnan érkezettek és bejönnek a gyülekezetbe, akkor képesek kivárni azt, amíg a Szentlélek elvégzi benne a megszentelődés munkáját, elvégzi benne a megigazulásnak a gyümölcseit, tehát kész és képes arra, hogy befogadjon különböző háttérből érkező személyeket is. Itt igazából a konfliktus általában a habitusban szokott lenni. Mert, ahogy mondtam, itt kb. 18 nemzetiség volt ebben a városban, volt 4-5 nagyobb csoport, és mindegyik más habitussal, vehemenciával, lelki dologgal rendelkezett. És nemrégen, amikor voltunk Jeruzsálemben, az külön érdekes volt, hogy a piacon 200 méter az árusok, nem oda mennek a másikhoz és beszélnek egymással, hanem üvöltöznek 200-300 méteren keresztül. Ez teljesen természetes ebben a közel-keleti kultúrában, hogy üvöltenek, kiabálnak és nagy hangon fejezik ki a dolgaikat. Tehát ezen nem kell meglepődni, hogy egy ilyen gyülekezetben ezeket is jól tudták kezelni és tolerálni. És végül még erre van időnk, ezt még nézzük meg, hogy a középpontban Isten igéje van, a evangélium tanítás és prófétai szó, vagy prófétai kijelentés. Azt olvashatjuk itt, amikor Barnabás megérkezik, itt érdekes a kifejezés, hogy Barnabás lement Antiókiába, pedig Antiókia Jeruzsálem fölött van, tehát a pestiek is mindig lemennek a Kékesre. Ez körülbelül ilyesmi kifejezés volt ebben az időben, de azt olvashatjuk, itt egy olyan kifejezés szerepel, hogy menjen el egész Antiókiáig, vagyis Barnabásnak nem csak az volt a feladata, hogy az antiókiai missziót megvizsgálja, hanem azon az úton, amelyen keresztény közösségek jöttek létre, ott Fönícián keresztül még eljutunk Antiókiáig, akkor ezeket a helyeket, mindegyiket végig látogatta, és megnézte, hogy minden rendben van-e, minden krisztusi módon működik-e a dolog, és ha minden rendben volt, ment tovább. Viszont Antiókiában megdöbbentő módon egy óriási ébredés közepén találja magát, belecsöppen egy olyan eleven élő misszióba, ami a kezdeti jeruzsálemi gyülekezetet jellemezte, hogy előbb megtért 3000 lélek, aztán megtér 5000, csak a férfiak száma, hát belecsöppen, nem volt neki idegen egy ilyen nagy ébredési hullám, Talán nem is véletlen, hogy Barnabást küldik ki, hogy ezt, mert ő már átélt egy ilyen nagy ébredési dolgot, tudja, hogy mit, hogy kell kezelni. Csak nyilván Józsánban könnyebb volt, mert volt 12 apostol, meg 120 tanítvány. Itt meg van néhány űzött keresztény, akik csak annyit tudnak, hogy hirdetjük az evangéliumot, mert szeretjük az elveszett embereket, meg Jézus Krisztust, és akkor ezekkel most valamit csinálni kell. De akkor a hírük van már, hogy Barnabásnak egészen Antiókiáig el kell jutnia, hogy tudja kezelni a helyzetet. És az első, amit itt olvashatunk Barnabásról, nagyon beszédes itt a dolog, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett. Nem az Isten törvényét látta, hanem az Isten kegyelmét látta. Ez a gyülekezet egy kegyelemcentrikus gyülekezet volt. Nem az Isten törvényét hirdették, hanem Isten megbocsátó kegyelmét hirdették. Ahogy mondtam, a törvényt hirdették volna, a pogány görögök nem tértek volna meg, a válaszfal ott maradt volna. De a kegyelem evangéliuma lebontotta ezt a közöttük lévő válaszfalat, és így sikerrel tudták az evangéliumot hirdetni, és Barnabás egy nagyon erőteljes prófétai szolgálattal új szint visz a gyülekezetnek az életébe, és itt azt olvashatjuk Barnabás szolgálata kapcsán, hogy intette mindnyájukat. Itt a magyar fordításokban mindig a negatív éle van a görög szónak, de a görög szó nem csak ezt jelenti, hogy intés, hanem buzdítás, bátorítás. Ez az igazi prófétai szó, hiszen Barnabásról tudjuk, hogy ő prófétai ajándékkal rendelkezett. A magyar fordításokban úgy adják vissza, hogy a vigasztalásnak a fia, de az arám bár nábi kifejezés azt jelenti, hogy a prófétálásnak a fia, de mivel a prófétásban benne van a vigasztalás, ezért végül is akár szinonim kifejezésnek is lehetne ezt tartani. És annyira sikeres volt Barnabásnak a szolgálata, hogy a szolgálata végéről azt olvashatjuk, hogy nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Tehát mikor Barnabás oda megy, nem hogy egy ébredés kellős közepén találja magát, nagy számú friss megtért el, hanem az ő szolgálatahoz még egy csomó megtérőt. És akkor Barnabás itt rájön, hogy húha, itt valamit csinálni kell. Ez már neki sok. Van egy friss generáció, akit fel kell nevelni, tanítványozni, hogy szolgálatba tudja őket állítani, de az a munka, ami a sok friss megtért a nyakába szakad, ezt nagyon nehéz végezni. És azt olvashatjuk még itt, hogy intette mindnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban, és az álhatatos szó egy nagyon érdekes kifejezés, ez egy olyan görög szó, amit arra használtak, hogy a jeruzsálemi templomban a kenyereket kitették az asztalra. Vagyis itt Barnabás arra buzdította a hívőket, hogy a szívük mindig ott legyen Isten oltárán. Tehát mindig Krisztus közt, a szívük, azok mindig ott helyezkedjenek el, ott helyezkedjen el Isten jelenlétében. Maradjanak meg a hitben, maradjanak meg szilárdan, gyökerezzenek meg, ne féljenek semmitől. Ez a tipikus prófétai, buzdító, bátorító szolgálata volt itt Barnabásnak, és Barnabás, ahogy mondtam, rájön, hogy itt komoly probléma van, és elmegy Saulért, illetve majd Pálapostolért, aki akkor még csak Tarzuszban van, és megkeresi őt. Itt egy szintén egy olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy keresni, kutatni, hát valószínűleg nem elsőnek találta meg Pálapostolt, illetve Sault, de megtalálja, és Barnabás volt, azt emlékeztek rá, aki korábban, amikor Saul megtér, ő veszi pártfogásába, ő mutatja be jeruzsálemi gyülekezetnek, ő vállal a garanciát érte, és ő tudja, mert nyilvánvalóan Pálapostol, használjuk most ezt a kifejezést, nem a Saul rabbit, mert akkor még az volt, akkor Pálapostól volt az, aki elmesélte neki, hogy milyen elhívása van a damaszkuszi úton. Nemzetek, népek, pogányok felé, helytartók, vezetők elé, és Barnabás, milyen próféta volt, nyilvánvalóan meggyőződésem, hogy isteni kijelentés nyomán megy el Pálapostolért. Meggyőződésem, hogy Szentlélek szólt neki, elmegy érte, és hogy mondtam, kb. 200 kilométerre van Antiókiától, elhozza Sault, és beindul a tanítói szolgálat. Hát van egy nagyon erőteljes próféta is szolgált a gyülekezetben, és megjelenik Saul rabbi, aki a maga 4-5 diplomás rabbinikus képzésével, a legmagasabb szintű írásmagyarázati tudománnyal rendelkező tanító, elkezdi tanítani a gyülekezetet. És ez a két dolog, a tanítói és a prófétai szolgálatnak az egyensúlya, egy döbbenetes növekedést és egy megerősödést hozott létre a gyülekezetben. És emellé még párosult az, hogy ezek a hívők, akik hétköznap dolgoztak, élték a mindennapi életüket, bizonyságot tettek, erőteljesen evangélizáltak, hétről hétre prófétai és tanítói kiképzést kaptak a gyülekezetben. Egy nagyon erőteljes tanítást kaptak, elsősorban nyilván az Ószövetségből, és ezt elsősorban Pál, illetve Saul végezte. És lehet látni, hogy a szolgálatajándékok mindig növekedést generálnak, hát ahol a szolgálatajándékok megjelennek és elkezdenek halmozódni, ott egy gyülekezet mindig elkezd növekedni és erősödni és terjedni. És a szolgálatajándékokban megvan az a készség és a képesség, hogy meg tudja sokszorozni a tanítványokat, mert az Istentől kapott képességek alapján a gyülekezet tagjai, illetve azon túl is nagy hatást tudnak kifejteni. Emlékeztettek rá, hogy például Pál apostol is, amikor Efézusban van, nyilvánosan tanít, kibérel helységet, hogy a pogányok is hallják Istennek az igéjét. Hát a tanítói szolgálat sok esetben még a kívülvalókat is ebből a szempontból be tudja hozni a gyülekezetbe. Aztán már a 15. részben olvashatjuk, hogy Jeruzsálemből, de már ennek a szakasznak a végén is majd, megérkezik először Agabusz próféta. Ő nagyon szeretett például Antiókiába kirándulni. Ő nagyon szeretett. Olvashatunk itt is róla. Az Apcsel második részében is olvashatunk, mikor Pál apostolt elfogják. Tehát megjelenik Agabusz, megjelenik Júdás és Szilász, a Galata 2-ben olvashatunk még Titusról is, tehát megjelenik a prófétáknak a csoportja a gyülekezetben, hát egy nagyon dinamikus, szolgálati ajándékkal ellátott közösségé válik Antiókia, és éppen ezért lesz majd hatással a környezetében lévőkre. És majd olvassuk a 13.1.2.3-ban is, hogy Manaén, Simeon, Lucius, akik szintén próféták és tanítók voltak, ezt ha összeadjuk, azért egy gyülekezetben 10-12 próféta és tanító, azért szerintem az elég vastag. Tehát a létszámhoz képest nem tűnik soknak, mert ahogy mondtam, nagyon-nagyon nagy létszámú keresztény közösség volt ebben a városban, de az, hogy ez az antiókiai gyülekezet idáig el tudott jutni, eddig fel tudott épülni, és rengeteg újjászületett hívőt tudott idézőjelbe produkálni, ez mind a szolgálati ajándékoknak volt elsősorban köszönhető, akik engedelmeskedtek Isten elhívásának, nem maradtak a maguk helyén, ha üldözés volt, akkor képesek voltak elhagyni otthonaikat, hátrahagyni mindent Krisztusért és az evangéliumért. És különösen majd látni fogjuk a későbbiekben, hogy a prófétai szó hogyan válik majd gyakorlati módon is megcselekvővé, de ahhoz, hogy a gyülekezet így felépült, ahogy mondtam, ez hogy kezdődött? Egy kicsiny maggal. Ez úgy kezdődött, hogy volt néhány üldözött keresztény, akik nem szégyelték az üldözés ellenére sem a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Így kezdődött. És ha ezt nem látjuk, akkor nem látjuk meg azt sem, hogyha ők nincsenek akkor, ha nem törik át ezeket a kulturális, faji, etnikai határokat, akkor ki tudja, hogy mikor kezdődik el a pogány misszió a kereszténységben. Ki tudja, hogy mikor jöttek volna létre az első keresztény gyülekezetek a földközi tengernek a különböző vidékén. És ahogy mondtam, majd nézzétek meg, hogy amikor Pál apostol ezeken a helyeken gyülekezeteket plantál, hogy milyen sok minden van benne ezekből az antiókiai karakterekből, ezt a fajta szellemi DNS-t viszi tovább, és általa plantál gyülekezetekbe is ezeket hagyja meg. Innen fogjuk majd folytatni, bátorításra egy igeverset szeretnék még felolvasni, mert nem a félénkség lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, sengem az ő fogját, hanem vállald velem együtt a szenvedést, az evangéliumért Isten ereje által. Itt a félénkség szó nagyon pontos, mert itt nem a fobosz kifejezés van, a fóbia, tehát a félelem, hanem a gyávasság félénkség szó van. Hát itt nem a félelemről van szó, hogy jaj, mi lesz velem, hogyha most elmondom az evangéliumot, hanem egyszerűen gyáva vagyok, nem merek megszólalni. Engem nem érdekel, azzal a pogánnyal ki tudja, hogy mi lesz. Nem a félénység, tehát nem a gyávaság lelkét kaptuk. És nézzétek meg itt is, hogy köszön vissza ez a két gondolat. A szenvedés az evangéliumért mi által? Isten ereje által. Amikor te szenvedsz az evangéliumnak, hogy üldöznek a hitedért, amikor háttérbe szorítanak, mert Jézusra bizonyságot teszel, azt Isten ereje által meg tudod tenni. Akkor nem lesz probléma az, hogy kigúnyolnak, lenéznek a munkáján, az iskolában, nem jutsz előrébb a hierarchián vagy a ranglétán, ezeket az embereket nem érdekelte. Ezek nem valóságsó szereplők voltak. Ezeket csak egy dolog érdekelte, minél több embernek elvinni az evangéliumot. Ez éltette őket. És ha emiatt üldözést szenvedtek, hogy később Pál is írja majd, hogy akik Krisztus Jézusban kegyesen akarnak élni, azok üldöztetni fognak. Ha egy ellenséges közegbe beviszel az evangéliumot, mindig ellenállás fog történni. Valamikor demokratikus, liberalizált módon, valamikor erőszakosabb módon, de az ellenállás mindig megvan az evangéliummal szemben. De ha nem vagyunk gyávák, mert nem a félelem, nem a félénységnek a szellemét kaptuk, akkor Isten ereje által fel tudjuk vállalni az evangéliumot. És legyen az az életformánk a mindennapokban, hogy földön, vizen, levegőben, bárhol vagyunk, ha a készség ott van a szívünkben, a Szentlélek fog bennünket vezetni, akár egy új misszió kezdete is lehet ott a szívetekben. Nem tudjátok, hogy kinek fogtok bizonyságot tenni. Nem tudjátok, hogy ki lesz az, aki meg fog térni egy bizonyságtételre, és akár egy új gyülekezet fog megszületni. De ha nyitottak vagyunk a Szentlélekre, az tud ilyen csodát tenni, mint Antiókiába. Néhány üldözött keresztény elég volt ahhoz, hogy egy térségre, földrészekre, évezredekre kiható keresztény közösséget és gyülekezetet hozzon létre. Én kívánom azt, hogy a mi gyülekezetünk is nagyon hasonló legyen ehhez, még ha méreteiben talán nem is lesz ekkora, de legyen ilyen hatással, és legyünk ilyen hatással a környezetünkre. Amen.